Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a reformáció kibontakozása idejétől jelen voltak a hitújítás világában olyan különutas, rajongó, misztikus, aszketikus, a bensőséges lelki életre Luthernél és Calvinnál vagy követőiknél nagyobb hangsúlyt helyező mozgalmak, amelyek a közösségi helyett a személyes vallásosságban és kegyességben látták az Isten és ember közötti kapcsolat ideális formáját. Ezek a törekvések kezdetben kisebbségben maradtak, ám jelentőségük a 17. századra a dogmatikus hajlandóságú, racionális, rendszerező szemléletű luteránus és kálvinista ortodoxia megerősödésével, túlsúlyra jutásával egy időben, annak mint egy ellensúlyaként egyre határozottabb alakot öltöttek, népszerűségre tettek szert. Ezeknek a későbbi századokban is az ortodoxiával vitában álló a protestáns népi vallásosságra szinte felmérhetetlen hatást gyakorló irányzatoknak, amelyeket az 1670-es évektől a pietas, kegyesség szó alapján pietizmus névvel illettek, a személyes jámborság az Istennel való bensőséges közösség volt az eszményképe. Képviselői a tiszta tanítás helyett a kegyes életre, a megigazulásról a megszentelődésre, a közösségi vallásosságról az egyéni hit megélésre helyezték át a hangsúlyt. Ennek a pietista szellemiségnek az előhírnökei természetesen már korábban a reformátorok második-harmadik nemzedékének képviselői között is megtaláljuk. Ilyen volt mindenek előtt az a Kaspar Schwenkfeld, akiről sok adással ezelőtt már beszéltünk, de most röviden vissza kell térnünk alakjára. Schwenkfeld még 1489-ben született, igen korán, 1519-ben lett Luther követője. Komoly szervező munkát végzett, és ő adta közre a reformátorok közül elsőként a maga katekizmusát, melyben több ponton Luther nézeteitől eltérő álláspontot fogalmazott meg. Ennek lett a következménye, hogy a wittenbergi reformátor elhatárolódott tőle, ekkor Zwinglivel és Ökolampádiusszal lépett kapcsolatba, barátságot kötött Sebastian Frankkal is. Ám szellemi önállósága miatt idővel szinte mindenkivel összekülönbözött, és városról városra járva hirdette a maga álláspontját, majd Ulmban telepedett le. Ám mivel krisztológiai nézetei eltértek a svájciakétól, 1539-ben innen is távozni kényszerült, a következő esztendőben pedig a luteránusok egy Melanchthon vezette tanácskozása el is ítélte felfogását. Többször is menekülni, bojkálni kényszerült, ám lankadatlan szorgalommal dolgozott művein így Krisztus dicsőséges nagyszerűségének megvallása című főművén. Egy idő után visszatért Ulmba, és ott halt meg 1561-ben. Ami teológiai nézeteit illeti, Schwenkfeld élénken foglalkozott az úrvacsora kérdésével, elvetette Luthernek a valóságos jelenlétet állító nézetét, jelképesnek, emlékezésnek tekintve a kenyér és bor vételét. Úgy vélte, ha Krisztus jelenléte a színek alatt valóságos volna, mindenkinek, aki részesedik benne, el kellene nyernie a megigazulás és megváltás gyümölcseit, ám a hívők jelentős része erre méltatlan, hiszen fogyatékos hitű vagy erkölcsű, lélekben képtelen az isteni kegyelem befogadására. Maga a Krisztus testéből és véréből való részesedés amúgy is belső történés, amely külső anyagi hordozókra, jelekre nem szorul, ami azt is jelenti, hogy sem a Szentírás olvasása, sem az igehirdetés meghallgatása, sem pedig az úrvacsora vétele nem belső ügyszerző, hanem csupán külső, pedagógiai célú cselekedet, amely csak megteremti a feltételeit a Krisztussal való belső lelki találkozásnak és az így létrejövő megigazulásnak, üdvre jutásnak. A kereszténységről is úgy vélekedett, hogy az is belső történés, mely jól megkülönböztethető a szentség külső, nyilvános, jelképnek számító kiszolgáltatásától. Schwenckfeld külön utakon járt a krisztológiában is, ahol abból indult ki, hogy a test és lélek kettőssége nem pusztán a való életben és a szentségi rendben, de magának Krisztusnak a személyében is jelen van. Feltámadása teste teljes átszellemülését jelenti, a mennyben teremtményként nem létezhet, ebből pedig Schwenckfeld arra következtetett, hogy Krisztus soha nem is volt teremtmény, egyedül isteni szellemi természete volt valóságos, és amolyan lelki szellemi testként az volt közöttünk. Schwenckfeld valójában nem kívánt egyházi közösséget szervezni, ám sokan követték. Követőit halála után üldözték, míg végül a hívek egy kisebb közössége Amerikába, Pennsylvániába vándorolt ki, ahol ma is a személyes kegyességre nagy gondot fordító Schwenckfeld János egyházat alkotnak. A pietizmus előhírnöke volt az 1495-ben született Hans Denk is, aki a reformációhoz csatlakozva Bázelben telepedett le. Itt a svájci reformátorok nézetét fogadta el, majd Nürnbergbe került, ahol Thomas Müntzer a spirituálisok és újrakeresztelők követője lett, ami miatt 1528-ban bekövetkezett haláláig szakadatlanul menekülnie kellett. Denk elutasította Luther megigazulástan át, mert a megigazulást a mindenütt jelenlévő Istennel együttműködő emberi cselekvésként értelmezte. A Szentírás tekintélyét a lélek mélyén megjelenő belső üzenetként, belső szóként fogta fel, a felnőtt keresztséget pedig a gyermek keresztségnél alkalmasabbnak vélte erre az újjászületésre. Némileg misztikus, a rajnai és a németalföldi misztika hagyományaira támaszkodó vallásosságában, amelyről alig néhány tucatnyi oldalt kitívő írásai tanúskodnak, nagy szerepet szánt a szabad akaratból fakadó szeretetnek, az egyház ügyeiben pedig a hierarchikus tekintét, a politikai világban a hatalom minden formáját elvetette. Kettejükhöz hasonló életutat járt be, és hasonló nézeteket vallott az 1500-ban született Sebastian Frank is. Katolikus papként korán csatlakozott a reformációhoz, több gyülekezetben lelkészként szolgált. 1527-től fordult szembe Luther nézeteivel, annak megigazulástanát bírálva, mert hiányolta abban a szerinte az igazzáváláshoz, az üdvösség elnyeréséhez elengedhetetlen jó cselekedetek szükségességének állítását és a hitre jutással járó teljes erkölcsi megújulást, de elvetette a reformátornak az úrvacsorában való krisztusi jelenlétről szóló tanítását is. 1528-ban felhagyott a lelkészi szolgálattal, Nürnbergbe költözött, ahol független íróként, kézművesként, nyomdászként kezdett új életet. Innen Strasbourgba ment, ám nézetei miatt ott sem volt maradása. Némi bolyongás után egy ideig Ulmban, majd Bázelben élt, élénk írói tevékenysége mellett szappan főzőként dolgozva, és a halál is az utóbbi helyen érte 1542-ben. Frank különc volt a magánéletben, magányos utat járt be a teológiai gondolkodás világában. Nézetei leginkább a középkoriakra emlékeztető misztikus spiritualitás címkével láthatók el, miközben egyaránt bírálta az óegyház és a reformáció mozgalmát, valamennyi egyházat, államot, a fennálló társadalmi rendet. Vallási témák mellett írt történeti műveket, foglalkozott a török elleni európai küzdelem ügyével, kommentálta Erasmus néhány értekezését. 1531-ben adta ki Geschichtsbibel, a történeti biblia című, egyetemes egyháztörténeti munkáját, amelyben azt állította, hogy Krisztus az emberi tökéletesség modellje, a látható egyház pedig csak az apostoli időkben létezett. Az apostoli kor elmúltával kiépülő szervezett egyház viszont tévedésen alapuló látszategyház, amelynek semmi köze sincs az idők során továbbérő láthatatlan valódi egyházhoz. Ez a láthatatlan egyház rejtőzködve szétszórta létezik a világban, mint a negyedik hitközössége. Ennek tagjai erkölcsi tisztaságban a szeretet, a szenvedés és a szabad hitközösségében élnek, részesednek a megigazulásból és a valódi újjászületésből. A támadásokra válaszolva írta meg Frank Paradoxa címűt viselő főművét, amelyben részletesen kifejtette felfogását. Ennek középpontjában a sola scriptura elvének, a Biblia hitben való kitüntetett szerepének tagadása állt. Úgy fogalmazott, a hit alapja nem lehet a halott írás, hanem csak az eleven, a lelket átjáró szó. Luther írás központúságát pedig azzal marasztalt el, hogy a reformátor nem tett mást, mint a pápai tekintély helyébe a Biblia, ugyancsak önmagában holt tekintélyét állította. Az írott ige helyett Frank a hit forrásának azt a misztikus élményként felfogott a belső igét nevezte, amely a teremtés által minden emberben benne él. Ennek a belső igének a hangját elnémítja, lehalkítja a bűnbeesés, a rákövetkező lelki tanácstalanság. Ám aki a Szentlélek segítő közreműködése által képes felismerni, meghallgatni, életében követni azt, abban létrejön az erkölcsi tisztaság és a lelki újjászületés. Ennek elérése lelki adományként, de bárki számára lehetséges függetlenül attól, hogy mely valláshoz vagy felekezethez tartozik, mert az igaz hit nem valamely egyházban annak szertartásaiban, szentségi gyakorlatában, hanem egyedül az egyes emberek lelkében rejtőzik. A kezdeti kegyességi próbálkozások után a pietizmus kialakulása felé vezető lelki-szellemi út kimunkálásában a reformátorok harmadik nemzedékéhez tartozó néhány gondolkodónak jutott meghatározó szerep. Közülük a legfontosabb az 1556-ban Mengeringhausenben született luteránus lelkész, teológus, egyházi énekszerző Philipp Nikolai volt, akit az utókor az új kegyesség úttörője névvel is megtisztelt. Nikolai teológiát Erfurtban és Wittenbergben tanult, az utóbbi helyen Paul Leiser növendéke volt, akinek az Ubiquitas vitában Krisztus mindenütt jelen valóságának kérdésében elfoglalt álláspontja számára is mértékadónak bizonyult. Tanulmányai végeztével Nikolai 1583-tól Herdekkel lelki pásztoraként szolgált, ahonnan a város erőszakos rekatolizálása idején menekülni kényszerült. Rövid kölni tartózkodása idején kapcsolódott be az ekkor már Japánban dúló hitvitákba, melyekben elsősorban a pápai hatalom és a kálvinizmus általa feltételezett arianizmusa és nesztorianizmusa ellen emelte fel a szavát. Az 1590-es évek elején több hesseni gyülekezet lelkészeként szolgált, 1599-ben Unnába került. 1601-ben kapott meghívást Hamburgba, ahol haláláig folytatta irodalmi munkásságát és lelkészi szolgálatát. Élete utolsó évtizedében sorra jelentette meg dogmatikai műveit, amelyek némileg a korai ortodox luteranizmus szellemében, de a lelkiségi, kegyességi szempontokat is figyelembe véve, elsősorban krisztológiai, kegyelemtani és antropológiai kérdéseket tárgyaltak, és visszatérő témájuk a megtestesülés és a Jézusban való valóságos isteni jelenlét kérdésének elemzése volt. Ugyanakkor Nikolai különösen az Örök élet örömtükre című munkájában a luteránus hitfelfogást a barokk halál és túlvilág misztika szempontjaival igyekezett ötvözni. Nézete szerint földi életünk nem más, mint folyamatos újjászületés az örök életre. A testi halál sem más, mint a vágyva vágyott áttörés, átlépés a mennyei dicsőségbe, amelyre a jámbor kegyes élet útján haladva juthatunk el. Dogmatikai és kontroversz teológiai munkái mellett Nikolaj kora jelentős prédikátora is volt, aki beszédeiből több kötetet összeállított, melyek közül a Jelenések könyvét magyarázó ciklus a legjelentősebb. Ugyanakkor kora egyik jelentős luteránus egyházi énekszerzője is volt, az egyházban nagy népszerűségnek örvendő, némileg misztikus hangvételű műveinek, visszatérő témája Isten ember szeretetének, mint a megtestesülés titkának dicsérete, megéneklése. Vele volt csaknem egyidős a pietizmus legjelentősebb 16. századi szellemi előkészítője, Johann Arndt. Arndt 1555-ben született az Anhalt-béli Edderitzbei Ballersteinben luteránus lelkész fiaként. Teológiai és orvosi tanulmányait az ortodox luteranizmus szellemében Helmstedt, Wittenberg, Strasbourg és Bázel egyetemén végezte, 1582-től pedig szülőföldjén vidéki gyülekezetekben lelkészkedett, ám rövidesen ellentétbe került a kálvinizmussal rokon szenvező fejedelmével a keresztelési szertartásrend miatt, valamint azért, mert éles támadást intézett a kálvinista képtirolom ellen. Távozni kényszerült. 1590-től Quedlinburg és Braunschweig voltak lelkészi szolgálatának állomásai, 1611-től pedig Braunschweig-Lüneburg szuperintendenseként a fejedelemségben tanúgyi reformot irányított, új egyházi rendtartást készített, és a luteránus egyházi közösség spirituális megújítása érdekében dolgozott. Arndt legfontosabb műve az igaz kereszténységről írott munkája, a középkori misztikus és lelkiségi irodalomra és Luther írásaira támaszkodó kísérlet volt Isten és a hívő ember közötti lelki kapcsolat természetének leírására. A szerző az ingyenes kegyelem által adott hitben megvalósuló, bensőséges Isten tapasztalatot tette vizsgálattárgyává, és a későbbi pietista törekvések számára iránymutató módon megrajzolta a kegyes és jámbor lélek Istenhez vezető útjának állomásait. De arról sem feledkezett meg, hogy ezt az intim Isten-ember kapcsolatot kozmológiai dimenzióban a természet világára is kitekintve értelmezze. Ugyanezt a célt szolgálta a keresztény erények gyakorlására felkészítő, később is igen népszerű imádságos könyve, a Keresztény erények édenkertecskéje, amely áhítatos magánimádságai révén a személyes jámborság idővel népszerűvé váló kézikönyve lett a német luteránus közösségekben. Ezentúl több prédikáció sorozata is napvilágot látott, Biblia magyarázatai közül pedig a Zsoltár könyv anyagát feldolgozó beszédei a legjelentősebbek. Élete vége felé egészen 1621-ben Cellében bekövetkezett haláláig a körülötte támadó vitákra válaszul még több dogmatikai traktátust is közreadott, amelyekben egyebek között az igaz hit és a szent élet kapcsolatát, vagy a Szent Háromságról vallott felfogását tette közzé. Arndt hitértelmezésének központi kérdése az volt, hogy miként ismerhető meg Isten lélekben. Az erre adott válaszában a lelki út három áramlásáról beszélt: a megtisztulás, a megvilágosodás és a lélek Istennel való egyesülése azok az állomások, amelyeket a hívő embernek be kell járnia. Ám ez az út azt is feltételezi, hogy a hívőben az igazi Isten félelem feltámadjon. Kora egyházi gyakorlatát éppen ezért marasztalta el, mivel az a gyakorlati istentelenség melegágya, azoknak a magatartása, akik Krisztus csak szájjal, nem pedig szívvel vallják. Az általa a vallásos életben kijelölt hangsúly ennek megfelelően nem a tantisztaságán, hanem a kegyes életen van, a bűnbánat gyakorlatán, a lélek aszketikus gyakorlatain, az önvizsgálat napi végzésén, mint életformán. Kedves hallgatóim, ez a mai időnk lejárt, sorozatunkat legközelebb már az új esztendőben, január 2-án délelőtt folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.